Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel jelzem, hogy itt elő vannak még szabad helyek, nyugodtan előre lehet jönni az ének alatt. A 266. dicséretünkkel kezdjük meg közösen Isten tiszteletünket. 266. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük. Egek nagy királya, magasztalunk téged. Isten igéjét hallgassuk és figyeljünk arra, hogy megszólít bennünket a János evangéliumából, János evangéliumának a 12. fejezetéből, a 37-től 43-ig terjedő verseket olvasom. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten igéje. Noha ennyi jel tett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik. Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá. Azért nem tudnak hinni, mert Ézsaiás ezt mondta. Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak szint a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva, közösen ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, már nagyon vártuk ezt a napsütést, az időnek ezt a kitisztulását. Valahogy a lelkünk már nagyon készül a tavaszra, ahogy a természet megújul, valahol a mi vágyakozásaink is felerősödnek, hogy mindaz, amiben élünk, vehetne új formát, hozhatna új lehetőségeket. És ilyenkor így a bőti időszakban elcsendesedve egy kicsit belül is megküzdünk ezekért a gondolatokért, vágyakért, és ezekkel jöttünk ma is te eléd. Sok mindent szeretnénk megköszönni, azt a gondviselést, ahogy körülveszed az életünket, ahogy hordozol minket, ahogy megerősítesz, ahogy a próbatételeinken átviszel. Ez az egész világ, hogyha jól kinyitjuk a szemünket, akkor téged dicsér. Ebbe szeretne belecsatlakozni most a mi életünk is, a mi gyülekezetünk is. És az, hogy neked dicsőséget adunk, az nem csak önmagában való dolog, hanem az egy hitvallás is. Arról vallunk ilyenkor, hogy ezután is mindent a te kezedből szeretnénk elfogadni, hogy tudjuk, hogy úgy fogod igazgatni az életünket, hogy ne felejtsük el, hogy mi az igazi célunk, hogy ott lehessünk te nálad, hogy ott maradjunk te nálad, melletted. Így kérjük most is a te igédnek azt az üzenetét, amely visszavezeti a mi elkódorgó lelkünket és szívünket te hozzád, ahol újra rá tudunk találni a te hatalmadra, irgalmadra, szeretetedre, és abból tudunk táplálkozni. Kérünk, hogy áld és szenteld meg azokat a gondolatokat, amelyeket idehozunk eléd, és engedd, hogy a te üzeneteddel való találkozásunkban valóban megújulhassunk. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk az 512-es számú dicséretünk éneklésével. 512-es számú dicséretünknek az első két versét énekeljük. Még néhány helyit elől a székeken is van, de még a padokban is össze tudjuk húzni magunkat. Nyugodtan az ének alatt ezt meg lehet tenni. 512-es számú dicséretünk első két versét énekeljük tehát. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. A lapigénket újraolvasom a János evangéliumából, annak is a 12. részéből, a 42. és 43. versekből. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak szint a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából. Mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Foglaljuk el a helyünket. A hitnek van egy olyan lényegi tulajdonsága, amitől, hogyha elválasztjuk, akkor az már nem jó semmire. És ez a lényegi tulajdonság a szabadsága. Nem arról beszélek, hogy mindenki azt hisz, amit akar, és úgy hisz, ahogy akar, hanem arról beszélek, hogy a hitnek az a lényege, hogy ha Isten mutat egy utat, arra én szabad legyek, arra az útra rá tudjak állni, azt tudjam választani, azt felmerjem vállalni, hogy legyen erre szabadságom. Egy olyan hétvégén vagyunk, amelynek a kezdetén ünnepnap volt. A nemzetünk életében ez egy különös ünnepnap, nagy nemzeti ünnep, a szabadságharcnak az ünnepe. Nagyon sokszor megküzdött ez a nép a szabadságáért, de utána azért, ha őszinték vagyunk, mindig meg kellett állapítsuk, hogy ezzel a szabadsággal nem tudtunk élni. És ezért újra és újra elveszítettük. Ez ugyanígy van Istennél is, és így van ugyanúgy a hit küzdelmeiben is. Hogy újra és újra szeretnénk a hitnek a szabadságában élni, de aztán mindig újra és újra el is veszítjük azt. És az alapigét ezért úgy választottam ebből a felolvasott részből, ami pont erről beszél, hogy miért nem merjük vállalni a hitnek a szabadságát? Miért lesz igaz a mi életünkben is az, ami az alapigében igaz volt egykor ott a jézusi időkben, hogy többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét, ezért meg voltak kötve. Nem tehettek akármit, nem élhették azt, amit élni szerettek volna. A hit lényegi része tehát maga a szabadság. Amikor János idáig eljut az evangéliumába, és tudja jól, hogy innentől kezdve a passió történetet, Jézus szenvedés történetét fogja közreadni, akkor tesz egy megállapítást, amivel összegzi, hogy hogyan is álltak azok az emberek, akik ott éltek Jézus idejében, hogy vajon az, amit ő tett, amit ő mondott, hogyan is csapódott, szűrődött le az életükbe. És azzal kezdi ezt a részt, hogy sokan látták a jeleket, és mégse hittek benne. Megkötötte őket a jeleknek a várása. Azoknak a csodáknak a szemlélése, amiben mindig beleakadunk, azok a csodák, amelyek végtelenül folytatódhatnának, és mi még akkor is kérnénk újabbakat és újabbakat, és ebből nem születik olyan hit, ami szabad tudna lenni a csodáktól, mert Istennek állandóan egyfajta kényszert adunk, hogy bizonyítsa önmagát, hogy újból tegyen jeleket, és ez a hit, ez ettől nem tud elszakadni. És hogyha éppen ennek nincsenek jelek, akkor úgy tűnik, hogy hit sincs. Aztán megint csak másokra mutatva azt mondja János, hogy beteljesedett rajtuk az, amit a próféta is mondott. Hogy a próféta azt mondta, hogy az Isten megvakította az ő szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Mindig elakadunk ezeknél a mondatoknál, bár az Ószövetségnek ezt a részét az Új Szövetségbe nagyon sokan idézik. Pál apostol is visszahozza, az evangélium írói is visszaidézik ezeket a mondatokat. Megakadunk benne, mert úgy tűnik, mintha Isten maga akarna kizárni valakiket a hit ajándékából. Közel sincs erről szó. El tudnánk azt képzelni, hogy valaki égő és nyitott szívvel közeledik Istenhez, és Isten azt mondja, hogy hagyjál békén, menj el innen, nem érdekelsz, nem engedem meg, hogy rám találj. Ezekben az igékben inkább arról van szó, hogy elég makacs tud lenni ahhoz az ember, hogy Isten megelégelje ezt. Elég sokszor tudunk a saját gondolatainkba úgy bezárkozni, és olyan falakat fölépíteni magunk köré, amire Isten azt mondja, hogy tudod mit, elfogadom a döntésedet. Ha nem kellek, hát nem kellek. valami borzasztó és valami félelmetes ítélet van ebbe. Hogy mi van akkor, hogyha egyszer tényleg az Istennek a türelme lejárna. És azt mondaná, hogy jó, tovább nem küzdök veled, nem kereslek téged, elfogadom a döntésedet. Ezek az igék inkább azért szólnak, hogy bátorítást adjanak, hogy útmutatást adjanak, hogy egy kicsit sarkaljanak arra, hogy nehogy már ennyire elzárkozzak az Isten elől. Ezek az emberek a saját gondolataikba zárkóztak be, és csapdába is estek. És néha a hit is így van, hogy amikor csak önmagammal vitatom meg a hit dolgait, amikor csak belül a saját gondolataim forognak, és ezt kívülről senki sem kontrollálja, senki nincs, aki hozzászóljon, nincs alkalma Istennek beleszólni a gondolataimba, akkor ez a hit, ez nem szabad. A saját magam fogja vagyok ilyenkor. És az ember, amikor a saját fogságába kerül, onnan nem tudja kihúzni magát. Onnan nem tud kilépni, onnan csak kilögdösni lehet. Ott kell egy mozdulat, kell valakinek a kirántása, kell egy külső erő, ami segít abból a saját pályámból kilépni. A hit szabadsága, az mind ezt adná meg. És most ezeken túl én a harmadikkal szeretnék foglalkozni jobban, amikor arról olvasunk, hogy bizony az ember jobban alkalmazkodik az övéihez, jobban befolyásolja azt, hogy mit mond a másik ember, mint az Istennek az üzenete, mint az, amit Isten szeretne kimunkálni, és ez egy hatalmas nagy feszültség az életünkbe, és hol ide csapódunk, hol oda. Mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Kik? Azt mondja, hogy a vezetők közül is voltak néhányak, akik hittek benne. Az, amit Jézus tett, az végülis az Isten országának a megnyilvánulása volt. Az, ami benne élt a lelkükben, a vágyukba, egy igazabb világ, egy tisztább élet, valami olyasmi, ahol a becsület az becsület volt, ahol a szónak megvolt az értéke, ahol valaki oda mert állni ügyek mellé. És ez kedves volt nekik. De amikor arra gondoltak, hogy mi lenne a következménye, hogyha ezt én is képviselném, akkor azt olvassuk, hogy akkor kizárták volna őket a zsinagógákból. Ez nem csak azt jelenti, hogy na egy hely, ahova többet nem léphetsz be, hanem ez azt jelenti, hogy akkor a társadalmi pozíciót elveszti. Ez azt jelenti, hogy akkor viszont gazdaságilag is, anyagi javakban is vissza fog esni az ő élete. Ha ezek vezető emberek voltak, akkor valószínűleg kereskedő emberek voltak, olyan emberek, akiknek a kezébe tőke volt. Ki fog velük szóba állni, ki fog velük üzletet kötni? És hogyha ilyenek lesznek megbélyegzett emberek, akkor vajon hogy viselnek gondot az övéikről, akkor azok, akik hozzájuk tartoznak, hogy kapják azt, amire szükségük van? Ugye, hogy milyen modern kérdések vannak benne? Ugyanezen tipródunk mi is, és ezen vívódunk mi is. Hogy kinek feleljen meg az életünk. Hogy az Isten dicsőségének tudunk-e engedni, tudunk-e akkora szabadságot adni, hogy a szabadságot teremtsen az életünkben is. Vagy pedig meg vagyunk kötve mi is az elvárásoktól, úgy, ahogy szoktuk mondani, meg attól, hogy mit lát a másik, és hogy azt hogyan értékeli benne. Azt mondja ez a kis igevers, hogy többre becsülték az emberek dicsőségét. Ez egy mérlegelés kérdése. Melyik ér most többet nekem? Melyikből van nagyobb hasznom? Melyik az, ami kifizetődőbb az életemben? Mi az, amit ezzel vállalni fogok? Mi lesz ennek a következménye? Mit szólnak majd ehhez az emberek? Vajon versenyképes marad-e az életem? A személyes életem is, a cégemnek az élete is, a családomnak is az élete? Vajon fönn tudjuk-e tartani magunkat? Mert Jézus szuper egy álomvilágba. Jézus abba a világba, ami az Isten országa, a csúcs, a legjobb, a legigazabb, az, amit legszívesebben én is követnék. De vajon ebben a világban, a valóságban élhető-e az, amit mond? Ahhoz lehet-e igazodni? Azt, ha megteszem, mi marad belőlem? Mi marad a családomból? Mi marad az értékeimből? Vagy nem fogok mindent elveszíteni? Félünk ezektől az igéktől, amikor Jézus ilyen határozottan és szigorúan azt mondja, hogy aki meg akarja tartani az életét erre a világra, el fogja veszíteni. És mi ezt nem akarjuk elhinni neki. És a másik felét sem akarjuk elhinni, hogy aki meg elmeri veszíteni az életét ezen a világon, örök életre nyeri meg. És ez az örök élet nem azt jelenti, hogy majd egyszer kárpótolva leszek mindenért, hanem tényleg megmutatkozna azt, hogy a hitnek ezzel a szabadságával élni, az öröm, az bátorság, az azt jelenti, hogy az Isten gondviselésében vagyok. Sokkal kevesebb nyugtalanság, sokkal kevesebb félelem. De többre becsüljük. Az anyagiakat többre becsüljük. Egy embernek a társaságát, többre becsüljük az elismerést, és vannak tényleg nagyon nehéz döntéseink ezzel kapcsolatban. Hogy most én egy munkát válasszak magamnak, vagy egy szolgálatot. Azt, amit megfizetnek, vagy azt, aminek értelmét is látom. Mit válasszak? Azt, amiben előrébb tudom vinni az enyéimet is, vagy esetleg azt, amiben nincsenek olyan nagy kilátások. A gyermekeinknél is mindig olyan nehéz ezt eldönteni, hogy versenyeztessük-e őket a többiekkel. Mindig ez persze a lelkésznek a veszőparipája, vagy a hitoktatóknak, hogy hittanóra legyen, vagy edzés legyen. Konfirmációi előkészítő legyen, vagy meccsek legyenek. Hogy most mi a fontos, aztán egy évre megerőszakoljuk magunkat, és azt mondjuk, hogy ebben az évben akkor talán rátesszük a célt most a másikra. De ez egy életkérdés, egy életre való kérdés. Egyik hitoktatónk elmondta, hogy az iskolai tájékoztatón, ahol lehetett jelezni azt, hogy van az iskolában hitoktatás is, az igazgatónő mindig hasonlóan, egyébként minden iskolában általánosan így szokott lenni, tisztelet a kivételnek, elmondja, hogy hát ő nem nagyon örül, hogyha a gyerekek hit és erkölcs órára járnak, mert akkor kiszakadnak az osztályközösségből, maradjanak csak az erkölcs tanórán, mert így építik az osztálynak azt a közösségét, amely fontos. Lehet, hogy ez is egy szempont. De ilyenkor egy kicsit úgy megkérdezzük, hogy mi mit becsülünk többre. Hogy Isten akkor is meg tudja tartani a gyermekemet, ha egyedül van, vagy két, vagy három másikkal együtt, és azt az ügyet keresi, és azt az ügyet próbálja tanulgatni, vagy azt az utat, ami az Isten útja, vagy én is beadom a derekamat, és azt mondom, hogy jó, menjen a többiekhez, akkor nem piszkálják, akkor békén hagyják, akkor nem ő lesz a kivétel, akkor nem ő lesz az, aki kirekesztve érzi magát. Mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget. Így van nyugi. Így hagynak minket békén. Csak hogy ez a békesség, ez viszont belülről nem békesség. Emésztődés. És ez aztán megfogalmazódik a folytatásban is, mert azért a János evangéliuma tud titkos tanítványokról. Olyan titkos tanítványokról, akik nem akárkik voltak. Név szerint kettőt is emleget, az egyik Nikodémus, aki éjszaka megy Jézushoz, és azt mondja, hogy én tudom, hogy neked van igazad. És nekem arra az új életre szükségem van, amiről te beszélsz. A másik pedig Arimátiai József, aki csak a végén bukkan fel. Akkor, amikor Jézus már halott, amikor Jézusnak csak egy halott teste van, és azt mondja, hogy oda megyek Pilátushoz, és azt mondom neki, hogy ide figyelj, add nekem, ez az enyém, el akarom hozni. Mert ezeknek az embereknek az életében benne van az a feszültség, ami a mi életünkben is benne van. Hogy én szív szerint kész lennék a jóra. Én szív szerint szeretném azt tenni azzal a szabadsággal, amit Isten adna nekem, amiben hinni tudok. És kívülről pedig ezek a körülzáró, külső körülmények mégis egy sinen rajta tartanak, amiről én nem tudok lejönni. És én erre nem vagyok büszke. Mindenkinek lapul otthon, biztos egy-egy kis érem a fiókjába, a kiváló dolgozó, szép piros csillaggal. Be kellett állni a sorba. Így én is kaptam egy ilyet. Nyilván nem kaptam volna akkor, hogyha én azt mondtam volna, hogy emberek, itt nem építünk semmit, csak leépítünk mindent. akkor nem járt volna ilyen. De akkor ezt el kellett fogadni, és nagyon sokunk mentegetőzik, és azt mondja, hogy hát egy ilyen világ volt. Annak a világnak más volt a szorítása. Ez egy liberálisabb világ. Egy olyan világ, ahol mindenki a szabadságról beszél, de ez a szabadság nem igazi szabadság. Ez is kényszerpályára állítja az embert. Az elismerések, azok fontosak nekünk. Az, hogy a másik azt mondja, hogy de ne izgasd magad, ne azt nézd, hogy most csúsztattál. Te egy jó ember vagy, a tieidért csináltad. Ne azt nézd, hogy esetleg belementél valami olyasmibe, amit Isten nem igazolna, vagy nem állna ki mellette, hanem inkább azt, hogy te mindent megtettél azért, hogy valakinek jobb legyen az élete. Oklevelek, érmek, hátba veregetések, elismerések kellenek. Az utolsó nagy példám ehhez a közösségi oldalak. Egyiknek azt mondom, sajnos én is része vagyok. Ahol kell gyűjteni a kedveléseket. Ahol mindenki a lájkokat gyűjti. Ahol azt kell megdicsérni, hogy valaki kitesz egy süteményt, egy tortát, egy ebédet, és azt mondja, hogy ezt én csináltam. Hurrá! Nem voltak elegen az asztalnál, akik meg tudták volna dicsérni? Nem volt önmagába elég az, hogy ez egy szolgálat volt számomra? Meg kell dicsérjem a másiknak az életét, hogy most párkapcsolatban van. Amiről lehet, hogy az a véleményem, hogy ez így nem helyes, nem jó, de ismerem, szeretem, kap majd érte egy lájkot. Lehet, hogy meg kell dicsérjem a másikban azt, hogy milyen cukik vagytok. És akkor örülünk annak, hogyha valakinek kisgyermeke kerül fel, meg családi fotó, meg mindenféle. Nincs ezzel gond. De miért kell visszaigazolás embertömegektől arról, hogyha én a helyemen vagyok? Miért kell ők ezt megerősítsék? Nem elég, hogyha Isten elé oda megyek, és azt mondja, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám. Adtam neked valamit, vigyázz rá. Mert valahol mégis azt érezzük, hogy nem vagyunk a helyünkön, de talán ha a másik megtámogat egy bátorító üzenettel, akkor kicsit nyugodtabb lesz a lelkem. Nem lesz az. Mi magunk is tudjuk, hogy nem nyugodtabb, egyáltalán nem nyugodtabb. Mert az Isten dicsőségét föladtuk az emberek dicsőségéért. És így jutunk el oda, ahova eljut János is, ahogy az evangéliumát fogalmazza, és nyilván egy kicsit önmagának is írja ezeket a sorokat, és leírja benne a saját meggyőződését és a saját küzdelmeit is, és azt mondja, hogy ha egy idegen rendszert szolgálok ki, úgy, hogy közben én Istenben akarok hinni, akkor az egy kettősség bennem, az egy meghasonlottság. Az Isten dicsősége valami más kell legyen. Szoktuk azt mondani, hogy nem emberekkel kell elszámolni, hanem Isten előtt kell elszámolni. Azért persze ezt ne úgy értsük, hogy mintha el tudnánk számolni. Melyikünk tud odaállni oda imádságában az Isten elé, és tudna választani az Isten összes számon kérő kérdésére? Vagy melyikünk tudná szépen levezetni azt, hogy a cselekedeteit mit, miért és hogyan, és megindokolni Isten előtt azt, hogy ezek igazak és helyesek is voltak a maguk nemében? Ez nem menne. De valahol azt azért mindannyian tapasztaljuk, hogy amikor ott állunk az Isten színe előtt, és őszinték tudunk lenni, és nem hazudunk se magunknak, se Istennek, akkor utána az ember kaphat egy olyan békességet, amit máshonnan nem kap meg. Ami arról szól, hogy az Isten elfogad engem olyannak, amilyennek talál. A múlt héten az Isten tiszteleten próbáltam elmondani azt is, hogy én engem nem is ilyennek akar megtartani, hanem azért formálni akar, valami mást akar kihozni belőlem. De amikor ott az Isten színe előtt én megbékélek azzal, amit tudok csinálni, megbékélek azzal, amilyen éppen vagyok, akkor az egy hatalmas nagy szabadságot ad. Ha Isten elfogadott olyannak, amilyen vagyok, akkor nekem nem kell kényszeresen másnak lennem. Azért, hogy más megdicsérjen, mert akkor az elég. És aki az Isten dicsőségéért képes ezt a szabadságot is vállalni, annak szabad lesz az öröme is, és szabad lesz a szenvedése is. Szabad lesz az öröme, mert az arról szól, hogy az Isten mindig annyit fog adni, amennyire szükségem van. Hogy az Isten a rosszból is ki tudja hozni számomra a jót, hogy azt, amit ő ad, azt senki el nem veheti tőlem, az valami olyan garancia, egy pecsét azokon az ajándékokon, amiket megkaptam, amit onnan senki le nem vakarhat, el nem ronthat, tönkre nem mehet. Ha én ezt választottam, akkor ennek a szabadságával élhetek. Elvehetnek tőlem bármit, ami földi dolog, de semmit nem vehetnek el tőlem, amit az Isten adott. A másik oldalon pedig a szenvedéseknek is lesz egy értelme, aminek mi nem találjuk az értelmét. Amit mi mindig magyarázgatunk emberi logika szerint, hogy mi miért történt, vagy miből mit hozhat ki az Isten, és lehet, hogy túl is értelmezzük ezeket a helyzeteket, de a szenvedéseknek is van, vagy a próbatételeknek is egy olyan értelme, amit egyszer csak megértettek a tanítványok is. Hogy egyszer már nem azért szenvedek, mert butaságot csináltam. Mert jól összekavartam a saját életemet. Mert most azért utol, ami következménye az én rossz döntésemnek, vagy cselekedetemnek. Hanem egyszer csak a tanítványok azt kapják meg, hogy őket Krisztusért gyalázzák. És az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, ott az elején többször olvasunk ilyen bizonyságtételt, hogy jól megverték az apostolokat, és megparancsolták nekik, hogy többet ne halljanak aztán itt Jézusról, és ne beszéljenek róla, és azok örömmel is énekelve mentek, és azt mondták, hogy végre nem azért kaptunk ki, mert mi gyarló emberek vagyunk, hanem azért kaptunk ki, mert valakihez hozzákapcsoltuk az életünket, aki arra is szabadságot adott nekünk, hogy a szenvedésünkben megmutassuk a mi tanúságtételünket, és el tudjuk mondani azt, hogy mi így is az Istenhez tartozunk. Azzal szeretném befejezni, hogy a bőti időszakban még bőven benne vagyunk, bőt második vasárnapja van. És ezek az alkalmak mindig segítséget adnak, hogy egy-egy tükör, ben megvizsgáljuk magunkat az igének egy-egy olyan üzenetében, amely elgondolkoztathat, ami belülről egy kicsit rendet teremthet bennünk. Ma nagyon egyszerű a kérdés. Többre becsüljük-e az emberektől nyert dicsőséget az Isten dicsőségénél? Mit nyerhetek az egyikből, és mit nyerek a másikból? Tudom-e, hogy az egyik az egy múlandó dicsőség, és ebben a világban a múlandóság jegyeit, jeleit nem kell ecseteljem senkinek. A másik valamiféle örökkévaló ajándék, amely arra az életre és hitre szabadít fel, amelyben az öröm is, a küzdés is, a próbatétel is, a szenvedés is ott van valahol az Isten kezében, és az Isten gondot visel közben rólam, tudja, hogy mire van szükségem, tudja azt, hogy mennyit bír el az életem, tudja jól azt, hogy hozzátartozom, és én meg tudhatom azt, hogy ő hozzátartozok. És ezért az életemet semmi más nem befolyásolhatja, csak Istennek a döntése és az akarata. Csendesedjünk el imádságba, kérjük Istentől, hogy tudjunk egy jó választ adni, és próbáljuk magunkat úgy elszakítani ennek a világnak a megkötözöttségétől, hogy szabaddá váljunk az Istennek való engedelmességre, és megtapasztaljuk ebből azt, hogy mennyi áldás tudna megszületni. Amen.